Két okot mindenképpen érdemes a sok közül kiemelni. Az egyik, hogy a Barcelona az elmúlt években nagyon tudatosan építette a márkáját, sorra nyitotta az irodáit Ázsiában, Amerikában, tehát nem csak már egyszerűen egy terméket árul, hogy itt van a Barcelona, aki akarja, vegye, vigye, hanem nagyon aktív a piacon, klubszolgáltatásokat nyújt érdeklődők számára. És azt gondolom, hogy beérik ez a gyümölcs, ez a nagyon tudatos márkaépítés. Másik egészen biztosan Messi, akinek külön kultusza van. Megkapta újra az aranylabdát, ami egyébként sok szempontból vitatható, egy szempontból nem vitatható, hogy a játék tudása alapján, az ismertsége alapján, egyáltalán a nemzetközi futballban eltöltött helye szerepe alapján teljesen megérdemelt volt.
Valahol ezzel is magyarázható a mostani edzőváltás. Mégiscsak egy olyan klubnál, ahol ennyi a bevétel, ilyen sztárok vannak, annál kevés az, hogyha csak ott van a legjobb 8 között vagy 4 között a BL-ben a csapat, kevés az, hogyha kikap mondjuk egy szuperkupa elődöntőben Szaúd-Arábiában, kevés az, hogyha csak épp hogy jobb gólkülönbséggel vezeti a tabellát a Real Madrid előtt, tehát egy ilyen klubnak a pályán is jobban kell szárnyalnia az anyagi sikerek alapján?
Nem feltétlenül, nem egyértelműen, nem kölcsönösen egyértelmű az összefüggés a pályán elért eredmény és a bevételek között, de hosszú távon azért természetesen nagyon szoros összefüggés van. És talán ez indokolja a döntést. Egyébként, hogy mi történik az öltözőbe, azt én innen nem látom. Csak közgazdasági az egészen biztosan, hogy előre kell gondolkozni. Ha már itt tartunk, egyébként már a Messi utáni korszakra is kell gondolni, és ilyen értelemben bespájzolni is kell ezt a típusú márka hűséget és a Barcelona képet, a Barcelona pénztermelő képességet. Egy ilyen év szerintem belefér. Azért az igaz, hogy hosszú távon valamit mutatni kell, valamit nyerni kell, mert ha nem, előbb-utóbb nem esel ki a legjobb tízből, de nem te fogod vezetni a táblázatot, mármint hogy a bevételi táblázatot.
A Real Madrid nagyjából tartotta azt az eredményességet, amelyet egy szezonnal korábban, második ezen a listán, a Manchester United növelte bevételeit, de nem drasztikusan, a harmadik változatlanul, a Bayern München is egy kicsit lépett előre eredményességben, és továbbra is a negyedik, a Paris Saint-Germain jócskán, és ezzel előre lépett az ötödik helyre.
Paris Saint-Germain, és akkor mindjárt ideveszem a Manchester City-t is, bár azért mégiscsak egy más kép érdemes elemezni, de megszólítottak egy olyan közönséget, amitől és amelyet ezeknek a hagyományos nagy kluboknak kevésbé sikerült megszólítani, azt gondolom. Tehát azért itt egy globális, hát nem is küzdelem van, de hát globális verseny van a fogyasztók pénzéért, amely bizonyos mértékig kulturálisan is determinált, és azt gondolom az arab világ, ázsiai világ, új szereplők, a fiatalokat másképp megszólító közönség azért jó látni új fiúkat a blokkban, tehát szerintem egy kicsit ennek is köszönhető. Egy picit mesterségesnek is gondolom, de ez csak hipotézisként fogalmazom meg, hiszen a Paris Saint-Germain és a Manchester City folyamatosan küzdik ugye a financial fair play problémájával, tehát hogy szeretnének többet költeni, de az UEFA szabályozása ezt nem igazán engedi meg. Tehát ilyen értelemben ők, hogy is mondjam, egy kicsit, most mondom, hogy manipulálni szokták, de egy kicsit alakítani szokták az ő bevételeiket a tisztán elméleti piaci, szabadpiaci versenyhez képest, de ezzel együtt azt kell mondjam, hogy ezek reális növekedések. A Neymar mégiscsak a Paris Saint-Germain, Mbappé szintén a Paris Saint-Germain, tehát nagyon-nagyon jó csapatuk van, nagyon jó sztárokkal, látványos vannak jelen a futballban, és ugyanaz igaz a Manchester City-re is. A Manchester City-nél külön kiemendő az, hogy ők innovatívak, ők tényleg globális játékosok, tényleg behálózzák az egész világot, amit marketing stratégiájukkal nagyon jól csinálják. A bajnok ebben együtt számon, ami nyilvánvalóan a Manchester United, nem csak azért, mert szurkolok nekik, hanem azért, mert ennyire kevés eredménnyel bevételt növelni, sőt, topon lenni, azért az tényleg egyfajta csúcs, és ezt szoktak is mondani az elemzők, hogy a Manchester United kereskedelmi részlege a világbajnok. Ebben együtt a minden jelzés és minden előrebecsés azt mutatja, hogy nem fogja tudni a United megőrizni ezt a pozícióját. Pontosan az, amiről az előbb beszéltünk, azért a pályán elmaradó eredmények, pályán elmaradó sikerek, a trófeák hiánya, azért előbb-utóbb meglátszik a kasszában is.
Az angol kluboknál már most volt valamiféle átrendeződés, ennek az Arsenal volt a kárvallottja, a teljes listából kiesett a legjobb 10-ből, nem emlékszem rá, hogy volt-e ilyesmire példa, a 11. jelenleg az észak-londoni csapat, beelőzte még pedig magabiztosan a másik észak-londoni együttes, a Tottenham.
Ennél rosszabb nincs az Arsenal szurkolók számára, bármilyen rangsorban a Tottenham mögé szorulni egy Arsenalnak, az a szurkolók számára felér egy sértése, egy arcúj csapással, de ez félig meddig tréfa. Igen, itt látszik az a dolog, hogy egy évet, két évet ki tudsz bekelni marketinggel, a márka tudja húzni magát, de az Arsenal az igazság már a Wenger éra utolsó éveiben is elkezdett egy kicsit gyengülni, és az a csodálatos kép, amit érzünk az Arsenalról, a játék tudásáról, a szellemességéből elkezdett kopni, és ugye ahogy elmaradnak az eredmények, vagy ahogy elmaradnak, ugye edzőváltások, tehát azok hagyományos értékek elkezdenek kopni, akkor hirtelen eltűnnek már azok a rajongók is, különösen a pénztárcájuk hiánya fájó, akik életbe tartották ezt a csapatot. Mondhatok egy ellenpéldát, a Liverpoolt, amely csapat nagyon sokáig hát botladozott, bár azért mondjuk a bajnokok ligáját nyerni többször azért ez nem mondható botladozásnak, de őnek annyira erős a márkája, hogy meg tudta őrizni sokáig ezt a pozícióját, és én azt jósolom, hogy azokkal az eredményekkel, avval a klub kultúrával, avval a fantasztikus lendülettel és hangulattal, amit egyetemen Klopphoz kötöz, és ő újította meg ezt az egész szervezetet, szerintem előbb-utóbb meg fog látszani a bevételi skálán is.